Kedves hallgatóink, Harsányi István egykori neves tanárnak és pszichológusnak, Sárospataki kiemelkedő lobbistájának szentelte most megjelent lapszámát a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem által kiadott Sárospataki füzetek. A kötet bemutatóját nagy érdeklődés mellett egy különleges kiállítás megnyitóval kötötték össze. Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, a Sárospataki füzetek felelős szerkesztője elmondta, a tematikus szerkesztési mód lehetőséget ad arra, hogy koncentráltabb figyelem irányuljon egy-egy témára.
A Sárospataki füzetek egészen pontosan 2017-től az első számtól tematikus blokkokban szerveződik. Ez a tematikus szerkesztési mód lehetőséget ad arra, hogy koncentráltabban figyeljünk egy-egy témára, és miután a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemnek nagyon erős küldetése az, hogy ehhez a régióhoz, ehhez a városhoz is kapcsolódjon, illetve a füzeteknek egy küldetése, hogy ezt a kapcsolatot explicitté nyilvánvalóvá tegye, így van lehetőségünk olyan témáknak a felvetésére is, amelyek pontosan erre jók, így ez a mostani szám is. Harsányi István munkásságának állítottunk ezzel a számmal emléket, aki ezer szállal kötődik Sárospatakhoz, ugye a kollégiumnak volt tanára, és a magyar, nem mondanám azt, hogy a Kárpát-medencei sajnos, hiszen az életét ez a Trianon lekorlátozta ebből a szempontból, de a magyar tehetséggondozásnak egy nagyon fontos alakja, atyamestere volt, és ahogy szerkesztő kollégám Kovács Áron munkálkodott a számnak az összerakásán, úgy jöttek elő azok a tervek, amelyeket a Harsányi köré szerveződő Sárospataki baráti kör tagjai, vagy az ő inspirációjukra, felkérésükre készítettek itt Sárospataki épületekről, és Áronnak egy nagyon jó meglátása volt, hogy ezt az elfeledett örökségét Sárospataknak mi mutassuk be, ezzel is kapcsolódva a lapnak a koncepciójához, illetve erre szervezünk egy ilyen kiállítást.
Dr. Kovács Áron szerkesztő, a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek tudományos munkatársa elmondta, Harsányi István Patakon született, de az 1940-es években elkerült a városból, komoly pedagógusi és pszichológusi pályafutása mellett a 60-as években kihasználva az akkori rendszer civil szerveződést gátoló reflexeinek puhulását, elkezdte megszervezni a pataki öregdiák mozgalmat.
Harsányi Istvánnak a pataki története az ugye születésével kezdődik, apja, nagyapja itt Patakon tanít, egy nagyon erős pataki kötődése van, viszont a 40-es évekkel elkerül Patakról. Aztán ugye a Rákosi diktatúra időszaka az egy nehéz időszak az országban, gyakorlatilag ebben az időszakban nagyon kevés lehetőség van arra, hogy bármiféle egyesületi tevékenység történjen, és eljön a 60-as évek, amikor egy enyhülési folyamat zajlik az országban, és ez az az időszak, amikor Harsányi István, mint már egykori pedagógus, de gyakorló pszichológus, elkezdi megszervezni a pataki öregdiák mozgalmat, és 68-ra csúcsosodik ki ez az egész, amikor ő nyugdíjba megy, és gyakorlatilag a pataki öregdiákoknak a lobby erejét összegyűjtve kezd el Sárospatakért tevékenykedni. Gyakorlatilag 1981-ig, a lobby első nagy korszakáig, ugye a 450 éves évfordulójáig a kollégiumnak, mozgatja, szervezi az öregdiák mozgalomnak a találkozóit, az öreg diákok kapcsolataink keresztül politikai kapcsolatokat igyekszik szerezni Pataknak, a politikai kapcsolatokon keresztül erőforrásokat, és mellé megadja azt az elméleti hátteret és azokat a terveket is, amelyek gyakorlatilag 68-ig nagyközség státuszban senyvedő Patakból újra várost csinálnak a szó nagybetűs értelmében, feltöltve városi funkciókkal.
Már ugye eleve mekkora szükség volt ahhoz, hogy Sárospatak városi rangot kapjon, hiszen akkoriban emlékszünk nagyon jól, nagyon nehéz volt városi címhez jutni.
Alapvetően ennek egy nagyon szigorú törvényi kerete volt, amit teljesíteni kellett. Ebben is többek közt a pataki diákoknak a lobbijára volt szükség, hogy visszakaphassa ezt a pozícióját Sárospatak, ami őt megillette.
Most, hogyha körbenézünk ezeken a képeken, amelyek gyakorlatilag tervek és látványtervek, minden megvalósult, csak nem így. Tehát egy alternatív Sárospatakot látunk magunk mellett. Ez előre látó dolog volt, vagy pedig valószínűleg abból táplálkoztak a később későbbiek, akik meg is valósították ezeket a terveket, igaz máshogy?
Patakon funkcióhiányok voltak. Kellett volna egy normális strandfürdő, kellett volna egy normális művelődési ház, szükség lett volna gyakorlatilag nagyon sok közintézményre, amelyek nem léteztek. És a lobbihoz szükség volt arra, hogy valami mondjuk úgy színes szagos dolgot lehessen mutatni. Ezek a tervek lerakhatóak voltak az asztalra, itt egy lehetőség, ezért van szükségünk a pénzre, ennek örülnénk legjobban, és ezt gyakorlatilag társadalmi munkában öreg diákokkal megcsináltatják, és ez alapján már el lehetett kezdeni tárgyalni, ez alapján el lehetett kezdeni dolgozni azon, hogy megszerezzék a pénzügyi forrásokat, feltöltsék élettel a várost.
Ugye jól látom, hogy gyakorlatilag ezekből minden megvalósult, ezekből a tervekből. Igaz, hogy talán a legutolsó a 2000-es évek elején vagy közepén.
Más formában, más helyszínen, de megvalósultak így. Alapvetően a Harsányi féle terveknek ez adja a nagyon nagy értékét, hogy ezek életszerű és becses dolgok voltak, amik tényleg pluszt adtak hozzá Patakhoz. A megyei turisztikai hivatal nem látott fantáziát a tengerszemben. Harsányi István látott. Mostanra ez az élet igazolta Harsányi Istvánt.
A rendezvény keretében nyitották meg azt az építési terveket bemutató kiállítást, amelyek a városfejlesztés alapjai érdekében készültek a 70-es, 80-as években. A tárlatot Kis József nyugalmazott sárospataki főépítész nyitotta meg.
60-as években, 70-es évek elején készültek ezek a kis vázlatok. Ezeknek a legtöbbjét én A4-es formában láttam, mert például Rácz Gyuri bácsi barátommal, mondhatom így, öreg barátommal, személyesen is többször találkoztam, mindig bejött hozzám a lányszapatokra jött, és hát ezek a tervek akkoriban az építészeti divatot követik, mert hát ezek kitűnő építészek voltak mind a hárman, és gyakorlatilag a legjobb tudások szerint próbálták, de hát ugye mutatja az, hogy mindegyik lapos tetejű, még a főiskola melletti repozitórium is, ami hát manapság már nem igen lehetne eladni, de akkoriban ez volt a építészet irányzat, és azon belül ez egy színvonalos dolog volt. És hogy mondjam, valós igényeket tartalmaztak, nem véletlenül ennek az igénynek a nagy részét maga a városi tanács fogalmazta meg, hogy kellene. Na, ők megrajzolta meg, hogy ha igen, akkor így kellene. De akkoriban nem volt rá sajnos pénz, de később ezek megvalósultak. Gyakorlatilag majdnem azon a helyen, csak éppen nem úgy, nem abban a formában. Kivéve egyedül a Botkőre tervezett gyógyszálló, az nem épült meg, de annak túl nagy realitása nem is volt, viszont megépül a fürdőbe. Remélhetőleg hamarosan. Igazából én azt hiszem erősen nagyon vették ezeket a dolgokat, hanem hát az akkori igényeknek megfelelően lettek ezek megfogalmazva, és hát úgy is készültek el, mert egy kicsit már túlhaladtuk azokat a szempontokat, amik akkor felmerültek. De például a bodrogparti szabad strand az gyakorlatilag hasonlít ahhoz, amit Gyuri bácsi rajzolt, és hát ott valósult meg, mert ott volt rá szükség természetesen. Hát csak nem három egység, hanem egy egység épült meg belőle, de végül is az a célnak megfelel.
Az eseményen egy másik olyan mozgalomról is szó esett, amelyben Sárospatak ugyancsak élen járt egykor, ez pedig az úgynevezett falu szeminárium. Erről Barta Ákos, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársa beszélt.
1931-ben kérték fel a teológiára frissen kinevezett Újszászi Kálmánt a hallgatói arra, hogy biztosítsa számukra a korszerű szociológiai ismereteket. Ők elsősorban ezt olyan értelemben vették, hogy a szociális kérdést járják körbe, tehát azt a szomorú helyzetet, ami akkoriban jellemezte a magyar elsősorban vidéket, mert hogy ugye az agrárválságnak a kellős közepén vagyunk. Az első szociografikus munkák ekkor már megjelentek, Milota István és Olá György tollából például, de még a népi írók híres szociográfiáitól több év választ el minket, és ez egy nagyon fontos novum a Sárospataki Faluszemináriumnak, hogy előbb jött létre, mint ahogyan a szociográfia divattá vált volna úgymond Magyarországon. Tehát 1931-ben vagyunk, és 1936-37, amikor a puszták népe, tardi helyzet, cifranyomorúság, a némaforradalom, ezek a remek művek megszületnek. A teológus hallgatók tehát felkérték Újszászi Kálmánt, és 2 évvel később kapta meg hivatalosan azt az elnevezést, ami alapján most is így ismerjük ezt az önképzőkört, mert lényegében ez önképzőkör volt, és innentől fogva valóban falu szemináriumként működött, és elsősorban a 3 környékbeli régióba történtek kiszállások, Hegyközre, Hegyaljára és Bodrog közben, de egyébként máshová is el merészkedtek a teológus hallgatók. Ez szemináriumi munka volt, tehát 10-20, maximum 31 néhány hallgatót kell elképzelni, akik kisebb csoportokra osztva látogatták a környékbeli falvakat, és ott különböző tematikájú kutatásokat végeztek, tehát például egyház szociológiai felméréseket, kifejezetten agrár jellegű felméréseket, vagy vallásnéprajzi felméréseket végeztek, és visszatérve Sárospatakra, ott ezeket a tapasztalataikat, jegyzeteiket írásos formában is öltötték, és ez mai napig ezek jó része kutatható a kollégiumi adattárban. Ez egy óriási értéke a 20. századi magyar szociográfiának, én úgy gondolom. Amit még fontos megjegyezni, mind a mellett, hogy a Sárospataki falu szeminárium volt tehát az egyik első ilyen jellegű szervezett falukutatási forma Magyarországon, ez volt az a falukutató közösség, ami a legtovább működött, tehát nem csak a 30-as éveket élte túl, hanem a világháborút is, és utána egészen a kollégium bezáratásáig, tehát 1951-ig működött nyilván változó feltételekkel és változó módon, de az a fajta munka, amit Újszászi Kálmán kialakított, és ennek egy komoly elméleti kidolgozottsága volt, hiszen egy olyan teológia professzorról beszélünk, akinek filozófiai doktorátusa volt. Nos, ez az elméletileg elég erősen megpatkolt, ha szabad ezt a kifejezést használni, a falukutatási forma, ez egészen 20 éven keresztül működött, és ez teljesen egyedülálló Magyarországon.
Mire adott ez alapot? Tehát ezeknek az eredményei mire adtak alapot?
Reflektáltak rá, úgy mondták a korban, hogy a helyi intelligencia tagjai, kikre gondolunk, papokra, lelkészekre, jedzőkre, tanítókra, olyannyira reagáltak erre a szemináriumi munkára, hogy maguk is készítettek ilyen szociográfikus munkákat, amelyek szintén gazdagítják az adattári gyűjteményt, amit említettem, és nyilvánvalóan elindult egy diskurzus, egyfajta beszéd a különböző megoldási lehetőségekről, és ennek alapján nyilván helyben lehetett valamennyit javítani azokon a létkörülményeken, melyek hát elég sanyúak voltak több helyen. Nyilván az adottságok, a gazdasági helyzet bizonyos régiókban, mondjuk a nagy birtokon nem tudtak változtatni, de azokon a lehetőségeken, mondok egy példát, mondjuk alkoholfogyasztási szokások, táplálkozás kultúra, amik nem feltétlenül pénzkérdés, hanem meggyőződés, ideológia, és egy jó lelkésszel, egy jó pappal, egy jó tanítóval lehet rajta igazítani, nos ezek az igazítások megtörténtek.
Kedves hallgatóink, megálmodott Sárospatak címmel emlékeztek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem szervezésében a város kiemelkedő lobbistájára, Harsányi Istvánra. Erről hallhattak az imént.